Ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Hadd hallja minden reggel, hűséges vagy, hiszen benned bízom, ismertesd meg velem, hogy melyik úton járjak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 205-ös dicséretünk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Ne szállj perbe én velem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ennek igéjét olvasom a mai napra kirendelt újszövetségi szakaszból, az első Korintusi levél 14. részéből. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkodásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkodásban, elemben érettek legyetek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a korintusi levélben ez a vers, úgy gondolom, hogy egy bibliai program a gyermekneveléshez. Ne legyetek gyermekek a gondolkodásban, de legyetek kiskorúak és gyermekek a rosszban. Mi a veszélye a mai világnak, ha úgy tetszik, mondjuk így, hogy a trendnek, amiben élünk, az, hogy épp az ellenkező irányba fejlődik, vagy sodródik, helyesebben szólva, a nevelés pedig szembe menés az árral. Nehéz, szinte lehetetlen feladat, most egy áradatnak a kellős közepén vagyunk, és szembe kell úszni az árral. Azt mondja ez, hogy maradj gyermek, maradjon gyermekes a gondolkodásod, ne gondolkozz sokat, mert nincs rá szükséged. Nincsen szükséged az úgynevezett hagyományos értékekre, de melyek ezek? Család, gyermek, elkötelezettség, hűség, tiszta forrású szellemi javak, és főként a hit, Jézus Krisztusba vetett hit. Viszont tehetsz, amit akarsz, ami neked jó, nem számít semmi és senki, csak te. Hát ezekkel szembe menni. A keresztségben vállalt kötelezettség pedig éppen ezt veti el, és vállalja fel azt, hogy akármi is van körülöttem, én keresztjénül akarom nevelni a gyermekemet és a családomat. Az igazán fontos dolgoknak legyen egy szilárd rendje az ő gondolkodásába, és még akkor is, ha nagyon erőteljes megrázkódtatások, vagy bármik érik az életben, földrengésszerű élethelyzetek is jöhetnek, ezek a fundamentumok akkor is maradjanak ott. Hogyan lehetséges ez? Erre van remény, hogyha az Isten megajándékoz ezt a gyermeket szilárd hittel, az az Úr, aki megtartja az ő ígéreteit, mert ez a fundamentum, hogy ő megtartja, akinek a nevébe most megkereszteljük ezt a kicsi gyermeket, és ez a mi biztos reménységünk, hogy ő megígérte, hogy ez így lehessen, így maradjon. Tehát még egyszer mondom, ezek az igazán fontos dolgok, amiket ma már nagyon világosan, egyértelműen kell képviselni és megtanítani, szembe menve az árral, ha kell, melyek ezek: a munka, a szerelem, a család, a kultúra, a közösségi gondolkodás, biztos hozzá tudunk még ezt azt tenni, ezek legyenek, ezt tudjuk nevelni. Hitet azt az Isten szent lelke ad, de ez a mi feladatunk, és ehhez kell a mi saját életünk elkötelezettsége, hitelessége. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők keresztülő fogadalom tételét. Kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről a konfirmációban, Isten és ember előtt, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván az apostoli hitvallást ekképpen: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked ezt a gyermeket, köszönjük az ő életét, azt, hogy testben, lélekben, szellemben egészséges, hogy jó ránézni, és lehet benne gyönyörködni, és sok-sok reménység fűződik most az ő induló életéhez. Azt is tudjuk, hogy milyen kevés az, amit mi tudunk igazán tenni, és mennyi minden az, amit te adhatsz néki, ha vigyázol rá a kiterjesztett kezedek fölé. Ezt kérjük az ő életére, a te áldásodat, atyai szeretetedet, és az ígéretet, hogy te elpecsételted most őt magadnak. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Most ide, ott van egy kicsit.
Csongor Gyula, én tégedet keresztelek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunkban felnőtt élő tagja, egykor részese az örök üdvösségében.
Thank you.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, a Prédikátor könyve 5. részének az első 6 fejezetében, a 6 versében.
Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel, és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Mert miért háborodjék föl Isten szabadon, és miért tegye tönkre kezed alkotásait? Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ezért féld az Istent.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által olyan nehezen halljuk meg a fontos szavakat, és könnyen meghalljuk a felületes üzeneteket. Átformálódik a szívünk, lelkünk ebben a szó áradatban is. Egyre inkább a könnyebbik utat választjuk. Hadd könyörögjünk azért, hogy most a lényegest halljuk meg, és ez akkor lehetséges, hogyha a te igéd hangzik el, amelyik mindig teremtő, amelyik mindig gyógyító, és mindig útbaigazító. Ezt kérjük most üres kezekkel, nyitott szívvel, hogy történjék meg a csoda, hogy megelevenednek a régi betűk és üzenetek, itt és most személyes, mai üzenetté válnak mindnyájunk számára. Hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Gyere, úgy. Hová vagytok, hogy nagyon van. Ennyi, fog meg a kezük valamelyikbe. Össze fog érni, hogyha ügyesek vagyunk. Úgy köszönöm. Na, te is fog meg a kezük, ottan. Úgy. Áldás, békesség. Hát el szeretnénk mondani nektek egyet az én izgalmas éjszakai kalandjaim közül, és aztán meglátjuk, hogy ennek milyen tanulsága van. Ezek az izgalmas éjszakai kalandok többnyire a riasztásokhoz kötődnek, téves riasztásokhoz szeretném mondani. Legutóbb az óvoda tűzjelzője szólalt meg, és egész éjjel mindig szólalgatott, amikor csak tehette, és hát megegyeztünk persze a hatósággal, hogy most már nem megyek én sem, meg ők sem, mert így azért nem lehet aludni. Időnként itt a templomba is megszólal, bejön az ember a sötét templomba, éjjel szól a riasztó, milyen izgalmas dolgok ezek. Csak nem 2-kor, vagy 2:30-kor, azért azt hiszem, ott már a lelkesedésem alább hagy. Viszont elgondolkodtam ezen, hogy ennek mi a tanítása az én számomra, de nem csak az én számomra, hanem a ti számotokra is, és eszembe jutott persze szokás szerint, hogy ez olyan, mint a vallásos nevelés. Mit jelent az, hogy nevelgetnek bennünket, jövünk a templomba, hittanórára, stb. Hát beleépítik, ha lehet ezt így mondani, a szívünkbe, lelkünkbe egy nagyon fontos dolgot, Ami jó, ha persze jól fog működni, hogyha mi ezt jól tesszük, és ti figyeltek, hogy jókor, ahogy mondani szokták, jó helyen, jó időbe szólaljon meg bennem majd ez a riasztó készülék. Arra nézve, hogy valamit megtegyek, amit kell, és ne tegyek, amit nem kell. Ne a téves riasztás, mert az bőven lesz, hanem az igazi, a valódi. Szólaljon meg bennem, amikor valamit megtennék, ami a lelki ismeretem szerint, tudom, hogy ez nem annyira jó, de még meg is szólal egy sziréna, és ne tedd, ahogy szokott az óvodába is, akkor megmentesz engem sok mindentől. Tehát jókor, jó helyen, jó időben szólaljon meg a sziréna, az én lelkiismeretem, az én bennem levő ige ismeret, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Felnőttek sokszor tudjuk, hogy hányszor szólal meg, amikor nem kéne, és amikor meg kéne, bizony nem szólal meg. Hát ne így legyen, hadd szólaljon meg az riasztó bennünk. Köszönöm szépen, szervusztok! A 234. dicséret első versét énekeljük, jelkéljük Isten áldott szent lelkét. Istennek igéjét olvasom a Prédikátor könyve 4. része és az 5. részeiből, 4. rész végén. Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy, többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban, teljesítsd, amit megfogadtál. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, néha jó dolog a bölcsesség irodalomba is betekinteni, most olvassuk sorba egymás után, és azt gondolom, hogy mindjárt a fülünkbe visszhangzik is egy reflexió, hogy hát legalábbis eszünkbe jut közmondás, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, ugye ez biztos, hogy benne van ebben az igében, és ez nem csoda, mert hát a bölcsesség irodalom nagy részt ilyen közmondásszerű, kisebb, nagyobb, rövidebb összefüggésekben ilyen bölcsességekből áll. Mindjárt eszembe jutott a híres harmadik rész, azt talán sokkal többen ismerik, ugye, ahol azt mondja, hogy ideje van, vagy megvan az ideje, és hát megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Ez már a bölcsesség kérdése, hogy fölismerem-e, hogy minek, mikor van ideje. De különös módon azt mondja, hogy az Isten tisztelet és egyáltalán az Isten elé állás az inkább a hallgatás ideje, mint a beszédé. Nálunk ugye reformátusoknál a beszédnek nagy a szerepe, ezért jó, hogyha figyelünk, tehát ha a beszédé, akkor viszont a kevés és megfontolt beszédé. Hát milyen beszédről van szó? Úgynevezett kommunikációs bumban élünk, és valóban a beszéd tudományának egy hallatlan szintje van, és ezt alkalmazzák is. Mindenki tapasztalja, hogy a szó veszélyes fegyver, bizony nagyon hatékony a politikában, gazdaságban, a lélektanban, bizony használják is bőségesen. Tehát mi a hívő emberek beszédéről gondolkodunk, egyszerűen kifejezve mondjam ilyen vulgárisan, hogy a vallásos beszédről, bármilyen formájáról, ez a beszéd leginkább a templomhoz, közösséghez, Isten tisztelethez kötődik, arra figyelmeztet bennünket, hogy különleges helyzetben van az, aki az Istenről, az Isten dolgairól beszél. Mert az Isten védi a beszédet, kiváltképpen az ő beszédét, az igét, de védelem és felügyelet alatt áll minden beszéd, ami az ő dolgaihoz kapcsolódik, a templom, az egyház, a gyülekezet, az alkalmak, a tisztségek, a hívek. Ezt nevezném, ugye mindezt ilyen széles értelemben vallásos beszédnek, de végső soron bármi, amit egy hívő ember mond, az ide tartozik. Hát milyen fontos dolog ezt hallani, hogy ne beszélj elhamarkodottan. Ez azt jelenti, hogy Isten tiszteletre menni, Isten közelébe, Isten elé állni, az veszélyes üzem. Olyan, mintha veszélyes üzembe mennék. Nem lehet akármiket mondani és gondolni. És ezért mondja, hogy a hallgatás ajánlatosabb, mint a beszéd, vagy a pláne elhamarkodott megnyilatkozás. És ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy hallgatva odajárulni. Nagyon kifejező ez a kép. Feltételezi, hogy előzménye van a templomba menetelnek, erről esett már néhányszor szó. Elhallgat, azaz készenléti állapotban van. Ez nem egy ilyen manír, hogy most én templomba megyek, és akkor elkomorodom, hanem várakozási állapotba kerülök. És mire odaérek, valóban csend van bennem, elhallgatom, hogy te beszélj, Uram, mit üzensz nekem, mit akarsz velem, és ne pedig az hangozzék el, akár kimondva, akár az én belső párbeszédembe, hogy én mit akarok, ez csend kell. Tehát ezzel kezdődik az Isten tisztelet, hogy elindulok, és csend lesz bennem. Különben felszínen marad minden. Az egész kapcsolat felvétel, ugye, hogy a költő mondja, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély, az elmélyülés igazán a hallgatásnak a titka. És itt arról beszél az ige, hogy mi is az az ostobák módjára való áldozás, vagy Isten tisztelet. Hát ez valami olyan felszínes kapcsolatfelvétel, amiben teszek valamit, ez a gondolat van ennek a mélyén, amikor erről beszél, hogy az ostobák, vagy akár mondhatnám azt is, hogy a pogányok módjára, de amikor adok valamit, hogy te adj nekem. Valamilyen alkut akarok kötni az Úristennel. Ja, ez van a mélyén a dolognak, hogy én most teszek valamit, vagy valamiképpen igyekszem fölmutatni valamit, jó szeretnék lenni, mert bajomban vagy kívánságomban alkudozom az Istennel. A csend, a mély az másról szól, nem akarok semmit, várok, hogy majd az Isten megszólít, ha akar. Ugye ez van igazán a súlyán a dolognak, de azt gondolom, hogy ugye az ostoba ember azt gondolja, hogy ezt a csendes alkut megkötöm, hogy majd az Úristen nem is veszi észre, mert hát én ezt így kigondoltam. Tehát ez az a bizonyos ostobák módjára való áldozás. Aztán az elhamarkodott beszédről mondja azt, hogy ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat. Nyilván itt lehet az imádság, és ugye Jézus ezt nagyon világosan elmondja a hegyi beszédben, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok. De ugyanakkor azt gondolom, hogy igen, a templom, az istentiszteleti légkör, a közös nyelv, amit mindegyikünk azért ért, az felbátorít, jó benne lenni, és jó használni ezt a nyelvet, de azért legyen ott mindig ez a figyelmeztetés, amit így mondnak, igen, hogy Isten a mennyben van, te pedig a földön. Hát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem akárkiről és akármiről beszélek. Nem vagyok bennfentes azért, mert én templomba járok, azért, mert én hiszek, mert én igét olvasok. Nem vagyok bennfentes. Adott a koordináta rendszerem, Isten a mennyben, te pedig a földön, és ezt semmi nem tudja megváltoztatni, és ez nem áthidalható különbség. Így mondja Ézsaiás, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utam. Ezt mindenkinek tudni kell, hogy amikor templomba megyek, akkor is az Isten a mennyben van, én pedig a földön. Nem lehet semmilyen létrát fölépíteni felfelé a mennybe. Ugye Bábel történetében arról az, hogy építünk egy tornyot, ez egy létra, ami teteje az égig ér, majd fölmegyünk az égbe. Ugye milyen különös, hogy a következménye ennek a hübrisznek, ennek a gőgnek a megértésben van, a nyelvi zűrzavar lett belőle. Tehát a hit dolgairól mértéktartóan és keveset, ezt mondja a Prédikátor könyve. Lehet azt is mondani, hogy ezt nem tudom, ezt még nem éltem át, de szeretném. Tehát nem kell azt gondolnunk, hogy nekünk meg kell mindenre felelni, mert szent dolgokkal sápárkodunk, és az elhamarkodott áldozat, a sok beszéd, a mögöttes tartalom hiánya, az bizony kárt okoz. Inflálódik által az igazán fontos üzenet, az evangélium, Jézus Krisztusnak a neve. Azonban az is legyen világos, hogy beszélni kell. A keresztények beszédére égetően szükség van. Hát akkor milyen legyen ez a beszéd? Azt mondja az ige, hogy legyen megfontolt, tudatában annak, hogy Isten előtt szól, és tulajdonképpen azt mondja, hogy kevés beszéd, de nem kell sokat beszélni, az legyen megfontolt, és az legyen Isten előtt. És pontosan a hallgatásnak, a felfelé figyelésnek és az elmélyülésnek az áldása az ilyen beszéd. Ezenbe jut, talán mondtam már, hogy Hollandiában van egy pici református párt, összesen 2 képviselővel a parlamentben, akik nagy tiszteletnek örvendenek, pedig hát de politikai súlyuk nincsen igazából, mert ritkán szólnak a parlamentbe, de akkor az esemény, akkor mindenki bekapcsolja a tévét, és mindenki figyel arra. Ugyanúgy nagyon fontos az esemény, mikor a királynő megnyilatkozik. Például az újévi köszöntés az egyben egy nyelvi esemény is, egy szellemi esemény is, egy példát ad abból, hogy hogyan kell beszélni. Tehát ez nem egy műveletlen hölgy az a királynő. Hát nyilván nem is mond naponta okosságokat, mint bizonyos foglalkozásokkal járva. A szó, az igaz szó Sápára kell, hogy legyen a királynő. Ez nekem nagyon-nagyon megtetszett, és nagyon megfogott. És végül a fogadalomról is kell néhány szót ejteni. Énekeltük el, hogy sok szép ígéretem, hányszor megtagadtam. Miről van szó, amikor mondja a bölcsességkönyv, vagy teljesít a fogadásaidat? Hát a fedezetről van szó, nyilván, de az lenne az ideális állapot, ha csak annyit mondanánk, aminek valóban van fedezete. Hát gondolom elmennénk Kartauzinak, ugye, és akkor körülbelül legálva lennénk, de e felé kell közelíteni legalábbis. Hogyan? Úgyhogy vigyázok a szóra, elsősorban az ígére, mert azt ránk bízta az Isten, és éppen az ő igéje által van közöttünk, mert Isten az égben, te pedig a földön, mondja az írás, de az is igaz, hogy elküldöm az én igémet, és megcselekszi azt, amit én akarok, és itt van az a nagy pillanata a beszélő embernek, aki igét hallgat, igét mond, kezébe van az Isten igéje, általa van az Isten közöttünk, nem akármi ez, mert az ő beszéde mindig esemény is, történés, szólt és meg lett, legyen világosság, lőn világosság. Ezért a mi beszédünknek is kell, hogy egy ilyen ige karaktere legyen, ezt másképp nem tudom kifejezni, hogy ez erősödjön benne, hogy egyre több fedezete legyen, egyre több valós tartalma, és egyre kevesebb fölösleges, elhamarkodott beszéd. Azt hiszem, hogy ez egy teljes életprogram, hogy eljutunk oda, hogy akkor szólalunk meg, amikor van igazán mondani valunk. És hát tegyen teljesen világos végezetül, hogy Jézus maga az élő ige. Azért tudunk a mennyben lévő Istenről, a földön lévő embernek beszélni, mert ő közénk jött az ige által, emberi nyelven szólalt meg, itt a proféták megígértek, és akiről mi is neveztetünk, de Krisztiánosnak, kereszténynek, Krisztus követőnek, az ige által vagyunk az ő népe, ezért, mert tudunk hallgatni az ő igéjére, az ő szavát, megismerjük a sok beszéd között, tudunk elmélyülni és engedelmeskedni is, és erről tudunk bizonyságot tenni a tőle tanult beszéddel, megfontoltan, átgondoltan és hitelesen. És azért kérjük azt, hogy az Isten áldja meg a mi beszédünket, fékezze meg, ha kell, de legyen az ige, és az igéből származó emberi beszéd igazán a mi kincsünk, mert ez van reán bízva, ez váljon, hogy legyen aranyfedezet mögött az életünk, mert igaz, tiszta, Istentől való beszédre van szükség mindnyájunknak, és ennek a világnak is. Nagy a mi kincsünk, nagy a mi felelősségünk, és nagy a mi örömünk is ebben. Amen. A 89. Zsoltár 3. versét énekeljük, az egek hirdetik.
Hirdetik, sok csoda dolgok,
Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, csodálatos dolog az, hogy megszólíthatunk téged. Csodálatos dolog az, hogy a magunk emberi nyelvén beszélhetünk hozzád, és üzeneteket, válaszokat kapunk. Köszönjük, hogy mindezt a te ígéd teszi, munkája ebben a világban, szent lelked által. Köszönjük, hogy ez az ige, ez élő és ható, és elhat a szívünk mélyéig is. Köszönjük, hogy ez az ige egy személy is, aki egyformán ismeri azt a világot, amelyikről halvány elképzeléseink sincsenek, csak dadogni tudunk rólad, mit jelent a te közelséged. Ismeri ennek a világnak is minden magasságát és bugyrát, minden örömét és terhét is, és ezért tud szólni hozzánk, hogy nincs az ember létnek olyan pillanata, perce, amikor a te igéd ne tudna megszólítani, vigasztalni, felemelni, utat mutatni. Bizony meg kell vallanunk, hogy a mi vevőkészülékeinkben nagyon sokszor hiba van. Ezért könyörgünk, hogy jöjj és gyógyíts meg bennünket, hiszen csak az elmúlt héten is annyi minden rontotta a mi életünket, gondolkodásunkat, idegeinket, akár testi mi voltunkat is, hogy újra és újra szükségünk van erre gyógyító, eligazító és megvidámító szóra. És köszönjük, hogy hangzik hétről hétre, napról napra, hogy ott van az írott ige, ott van a látható ige, élhetünk a sákramentumokkal, és a kegyelmet szerint a hirdetett igében is ugyanúgy te szólalsz meg. Köszönjük neked ezt, és hadd könyörögjünk mindazokért, akik beszédnek tengerében élnek, de egy jó szót nem kapnak. Akik keresnek is, már nem hallanak. Hadd könyörögjünk mindnyájunkért, hogy nyisd meg a mi fülünket és a mi szívünket előtted. Így kérünk, édesatyánk, az elmúlt hétért azokért a megszomorodottakért, akik súlyos csapást éltek át, akik gyászolnak, akik elvesztették szerettüket, akik meghallják ebben a szomorúságban is a te életet adó, munkáló igédet. A vigasztalás Istene vagy, és erre van szükségünk mindnyájunknak, az útmutatásnak, és az Istene vagy. És hirtelen, amikor meglátjuk a te utadat, mint a pikkelyek esnének le a szemünkről, könyörgünk a mi gyülekezetünkért, könyörgünk a közelgő ünnepekért, amelynek eddig csak a előszele csapott meg, de már is az ünnep őrületéről beszélhetünk, az ünnep csendje helyett. Hadd könyörögjünk az adventért, hogy legyen szentséges és csendes az utána megérkező karácsony, amelyben megszólal a nagy evangélium, az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, légy velünk, őrizd meg gyermekeinket, a kicsinyeket, légy az idősekkel, a betegekkel, légy mindnyájunkkal a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanulsz imádságot eképpen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket. fontos dolgokat is el szeretnénk mondani. Hirdetem azt, hogy ma délután 4 órakor a Gimifi van, 3 órakor lesz egy konferencia a lelkészek lelki gondozásáról. Ez el fog tartani estig, tehát a házi kör ez ma emiatt el fog maradni. Hirdetem azt, hogy kedden 9-kor babama kör, és kedd este különösképpen szeretném aláhúzni, majd még a gondok úr ezt elmondja, a budapoki esték előadás sorozat utolsó előtti alkalma, ami még a 80 évhez tartozik, ez fontos szintén emlékeztetni magunkat erre, és majd a teremtés és környezetvédelem kiváló előadókkal lesz a téma. Szerdán a Bibliaóra, és most az Ádám kör van este, mégpedig Gyarmati Imrénél a Péter Pál utcában, hogy mindenkinek fölhívnám a figyelmét, akit érint. Csütörtökön a Bibliaóra meg lesz, és pénteken a konfirmáció, valamint a Dániel ifi. Szombaton 10-kor délelőtt is a konfirmációra újra bekerül figyelmet, mert némelyek úgy tűnik elfelejtették, és szinte este 6-kor Ézsaiás ifi. A megszokott rendben tehát megy a hét. Hirdettem a következőt, az elmúlt héten búcsúztattuk el életének 85. évében dr. Fehér Jánost, Fehér István presbiter testvérünk édesapját. Temetésén Péter első levelének első része 24-25. Vers alapján hirdetett a vigasztalás evangéliuma, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ugyancsak az elmúlt héten, illetve az azt megelőző héten búcsúztunk el Farkas Lászlóné Szabados Rozáliától, aki 92 éves korában hunyt el. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a családokra, a gyermekekre, a megszomorodott szívekre. És akkor átadom a szót gondnok úrnak. Bocsánat, igen, mai napon megkereszteltük, tudnénik, Gyalus Csongor Gyulát, Karsai Brigitta és Gyalus Gyula gyermekét, és Isten áldását kérjük a gyermekre és a családra.
Kedves testvérek, ne felejtsük el, hogy ma este Borsányi Márton testvérünk 6 órakor koncertet tart a Budahegyvidéki Evangélikus Templomba, a Kégolyó utca 17-be, tehát akinek van kedve oda elmenni, az vegyen részt ezen a minden bizonnyal nagyon szép alkalmon. Holnap hétfő reggel 9 órakor ökumenikus istentisztelet lesz a Felsővárosi Római Katolikus Templomban, majd utána történelemverseny kezdődik. Szintén mondom, a gyerekek mennek oda, de a szülőket is szeretettel várják. Nagy tisztelt úr már hirdette, hogy kedden lesz az idei utolsó előtti alkalma a budafoki esték előadássorozatnak. Itt a téma teremtés és környezetvédelem. Előadóink Karácsony Gábor író-festő és dr. Lányi András író-filmrendező-ökológus. Moderátor dr. Mészáros Péter, a Zöldjövő Egyesület elnöke, akit a kerületből valószínű, hogy sokan ismernek. Kérjük a testvéreket, hogy jöjjenek el, és nem csak gyülekezeti tagokat, hanem olyanokat, akik egyébként ritkában fordulnak meg a templomba, azokat is szívesen látjuk. A két előadónk a Védegylet és az Élőlánc szervezeteknek meghatározó személyiségei, Karácsony Gábor 56-os vezető, és talán az 56-os történésekről és azoknak a mai napig tartó történeteiről 56-os regény címmel ő írta a számomra legérdekesebb és legtartalmasabb könyvet. Kérjük a testvéreket, hogy erre is gondoljanak, és akinek esetleg megvan, elhozhatják, és dedikáltathatják a könyvet. November 24-25-én, tehát a jövő hétvégén hittanos kirándulás szerves Sárospatakra Becker Norbert Gyula, elsősorban a domboszkosok részére, nála lehet érdeklődni. Hirdetjük ismételten, hogy megjelent Demjén Istvánnak a gyülekezet 1900-1945 közötti történetéről írott könyve, mi hátul az iratterjesztésbe kapható. December 1-én, szombaton délután 3-tól 6-ig tartjuk az adventi női közművet délutánunkat. Erika, ne menj el, te erről hirdetsz. Mondjad.
A hirdetésekből. Ez már egy megszokott alkalom, de mindenkit szeretettel várunk rá, tehát december 1-én 3-tól 6-ig, és az Isten tisztelet után kint a kiáratnál fel lehet iratkozni, és egyben már szedjük az alkalomra is a pénzt, mert jövő héten már szeretnénk hozzá vásárolni, és akkor szeretnénk tudni, hogy nagyjából hányan jönnek el, és lehet hozni süteményt, lesz teja, tehát egy ilyen meghitt délután szeretnénk, mint amelyik eddig is volt, úgyhogy a szokásos ugye az adventi koszorú, azt mindig szoktunk csinálni, és általában még két másik dolgot készítünk, közöttük egy olyat is, ami kisgyerekeknek is könnyen elkészíthető, tehát a kislányokat is sok szeretettel várjuk. Köszönöm.
Hát ez sokkal hitelesebben tudta Erika elmondani, mint én. Ugyanazon a napon este, tehát december 1-én este 6 órakor adventi vesperás lesz, tehát erre is készüljünk december 1-ére. Másnap, december 2-án vasárnap délután 4 órakor lesz a hittanosok adventi műsora, tehát ugye ez a cél, hogy még a 23. karácsonyi műsor helyett legyen egy adventi gyermekműsor. Erre készülnek a szervezők, de kérjük, hogy a szülők is vegyék komolyan, és a gyerekek is, tehát küldjék el a gyerekeket a próbákra, vagy tartsák a kapcsolatot, mert különben nehezebb lesz a szervezés. December 9-én vasárnap lesz az őrbottyáni a gyerekeknek a ottani szeretett otthon Barnabás csoportjának a szolgálata, és a sok éves hagyományokhoz híven az idén is megajándékoztuk ezt a Barnabás csoportot. Tavaly a gyülekezet jóvoltából nagyon sok ajándék összegyűlt. Ezúton is köszönjünk minden segítséget, amivel a testvérek hozzájárultak, hogy ezeknek a fogyatékos embereknek a karácsonya szebb legyen. Készülnek a Barnabás csoport tagjai, éneket, színdarabot tanulnak, fogadjuk hát őket örömmel és szeretettel. A kijáratnál megtalálható az a tábla, amin a fiúk neve és kérései találhatók. Balázs, merre vagy? Juhász Balázsnál lehet jelentkezni. Hol vagy? Ott vagy. Állj föl, hogy lássanak. Tehát nála is lehet jelentkezni, illetve Szabó Katánál. Hát egyszerűbb, hogy itt meg lehet ezt tenni. És vagy egy darab papírra is föl lehet írni azoknak a személynek a nevét és azt az ajándékot, amit esetleg valaki elvállal. Tehát itt nem nagyon bonyolult dolgokról van szó. Papicsról, karácsonyi falidíszről, énekeskönyv, borotva, ágytakaró, plüssjáték, édesség, ilyesmik szerepelnek, és nem feltétlenül kell újat venni, hogyha valakinek van egy jó állapotú használt darabja, akkor azt is föl lehet erre a célra ajánlani. Aki pedig pénzbe szeretné ezt a munkát támogatni, a pénztárosi asztalon van egy külön doboz az őrbottyának javára, abba be lehet tenni azt a adományt, amit erre szánunk. Köszönöm szépen!
Mielőtt a befejező éneket énekelnénk, még egyszer elcsendesedve egy kis orgonazenét hallgassunk. Keressük a 367. dicséretünket befejezésül, emeljük Jézushoz szemünk. Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen. Áldás békesség.